No, ennyit csak az előző dalhoz, amikor úgy énekeltük, hogy szökik az árnyék, már hogy az árnyék, a nap is elszégyeli magát. Jó. Ezt félretesszük. No. Szóval. Többé-kevésbé ez a hétvége, vagy hát az előttünk lévő egy-két nap, meg már a mögöttünk lévő egy nap, egy-két nap. Szóval nagyjából a temetőjárásról szokott szólni. Nem erről fogok beszélni, csak egy villanásnyi. Az, hogy szeretteink eltávoznak közülünk, az gyászsal, fájdalommal, hiányérzettel szokott párosulni, és nagyon egyéntől függő, hogy ez milyen mértékű, milyen súlyú, és így tovább. Semmit nem akarok általánosítani, ellenben egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, ami szerint minden esetben közös. Hogy innentől kezdve egy új keletkezik. Kötelező érvénnyel, tehát nincs más választásom, de egy új keletkezik. És utána ebben az újban élünk tovább. Na de újat szabad akaratból is kezdhetsz. És innentől kezdve ez a mai témánk, hogy kezdj újat. Az újra az ingyenes wiki azt mondja, hogy ami még nem volt, nem létezett, nem birtokolt, nem használt, hanem mostanában használatba vett, vagy eddig nem tudott, de most tudomásunkra jutott dolog. Szóval ezek azok, amelyek újdonságot jelentenek. A hívő életünk az arról szól, hogy kötelező új dolgokkal szembesülni. Mondom ezt úgy, hogy közben aláhúzom, hogy de a mi Istenünk abszolút változhatatlan. A változás az a mi részünk. Egyrészt fejlődhetünk, meg tapasztalatot szerezünk, meg így tovább, meg stb. Tehát tudunk változni. A másik az, hogy korlátaink vannak, végesek vagyunk, tehát mindig tudunk olyannal találkozni egy végtelen és mindenható Istennél, amivel eddig még nem találkoztunk. Na most, innentől kezdve belép az akaratunk, mert tehetjük azt, hogy igent mondunk az újra, és ma mutatkammal is érintettem, hogy félelmetes is lehet, nehéz is lehet, nyugos is lehet, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De igent mondtunk rá, vagy pedig annélkül, hogy megvizsgálnánk, lesöpörjük, és azt mondjuk, hogy nem kell. És egy néhány új dolgot összegyűjtöttem a mai napra a Bibliába. Ádám ott szembesült az újjal, amikor azt mondta Isten, hogy kifelé az Édenből. Nagyon új volt. Hát nem fogom megkérdezni az örökké valóságban Ádámot, hogy hogy érezte magát, a saját fantáziám szerint annyira nem lelkesedett érte. Dolgozni kellett, nyűg volt, kín volt, minden egyéb volt. Bár ha már itt tartunk Ádámnál, ugye mindenki tudja, hogy Ádámot nem azért tűzték ki az Édenből, mert bűnkövetett el, hanem azért, hogy ne tudjon ebben a bűnös állapotban az ő életfájáról enni. És nehogy örökké éljen rákosan egy ember. Ugye? No, ez egy másik téma. Ábrahám. Jól el volt ő a családjába. Szóval azt mondja neki Isten, hogy figyelj, indulj el. Azt nem mondom, hogy hova, csak mennyi, azt majd szólok, ha ott vagy. Kösz. Azért kíváncsi lennék, hogy ha nekem mondana ilyet Isten, hogy állna a szám. Szerintem hetekig vitatkoznék, hogy biztos nem is így gondolta. de azt is mondhatna bárki, hogy na most az, hogy lakóhelyet váltunk, hát ez na bum. Akár hétköznapi is lehet. Hát és tényleg. Tehát vannak azok a helyzetek, amikor egy lakóhelyváltás tulajdonképpen sima következmény. Aztán Ábrahámnál új helyzet volt, amikor Izmael megszületett, meg főleg új helyzet, amikor Izsák is megszületett. És így tovább. Aztán ott van a Bibliában, amit úgy hívunk, hogy új szövetség. Régi nem volt jó. Butaság lenne ezt gondolni. Vagy nem sikerült elég jóra? Na ez még nagyobb butaság lenne. Szóval tudomásul kell venni, hogy a régi az betöltötte a funkcióját. Betöltötte, itt volt az ideje az újnak. Példákat is találunk, sima példázatokat az újra. Egy nagyon izgalmas számomra, legalábbis. Máté 25:14-15-be. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és átadta nekik a vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Na most nem mindenkivel történik az, hogy ilyen helyzetbe kerül. A bibliai korban a szolga az többé-kevésbé a rabszolgát jelentette, és hát a rabszolgák általában nem a vagyonukról voltak híresek. Na most nem akarok senkit sem súlykolni számokkal, de 1 talentum attól függ, hogy melyik, hogy ilyen-olyan, amolyan nemzetnek a talentuma volt, tehát ilyen 25 és 60 kiló között mozgott a talentum. Na most ha kapsz 5 talentum aranyat, mondjuk 250 kilót, és grammja 11 néhány ezer forint, van fogalmat, hogy ez mekkora váltás? Szóval ez milliárdos nagyságrend. Fölkeltél úgy, hogy semmi sincs, hát azért ez új helyzet. Még aki egyet kapott, ha csak 50 kiló aranyat kapott, hát azért is, az is már azért 100 milliós nagyságrend. De reggel még nem volt semmi. Hát mit kezdesz vele? Ugye? Az, hogy a gazda rád bízza a vagyonának 1/2, az egy hatalmas megtiszteltetés, ugye? Jót tesz a lelki világomnak, hogy bízik bennem annyira, hogy rám ber bízni ekkora részt a vagyonából. Na de, hát eddig soha nem az volt a bajom, hogy mit kezdjek a pénzzel, mert nem volt pénz. Szóval ez egy új helyzet. A pénzről van véleménye a Bibliának, természetesen. Az Aggeus 2:7-8-9-ben azt olvassuk. Megrenditek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura, mert enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura, és nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbi év volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Szóval Isten azt mondja, hogy figyeljetek, a pénz az enyém, az arany az ezüst. Aztán egy-egy részletét rátok bízom. És majd egyszer elbeszélgetünk, hogy sáfárkodtál vele. Szóval mindkét rész azt mutatja, hogy figyelj, sok mindent csinálhatsz a pénzeddel, de sáfárságra adatott, nem a tiéd. Na mindegy, ez megint egy másik. A hívő ember, amit kapott, az nem kifejezhető pénzbe. Az, hogy az örök életet, az örök létet Isten dicsőségében töltheted, Ezt nem lehet átváltani forintra, vagy dollárra, vagy euróra. És mégis azzal együtt, hogy valami kifejezhetetlenül hatalmas ajándék, ott van a hétköznapok legapróbb részletében. Ugye, ha az embernek van egy nagyon értékes festéke, vagy festménye, vagy evőeszköz készlete, akkor arra vigyáz meg úgy óvatosan, meg elteszi, meg a festmény mögé építik a trezort, meg ilyen apróságok. És te megajándékoz egy döbbenetesen nagy ajándékkal, értékkel, az örök élettel, az ő jelenlétében. Mert az örök élet mindenkire vonatkozik, vagy az örök lét, csak nem mindegy, hogy hol töltöm el. Hogy az ő jelenlétében lehetek, és ez belekúszik a legapróbb hétköznapi helyzetekbe. Lukács 5-ből. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, ami Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kicsi beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóba talította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit nem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szagadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mindkét hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítették, de ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak ki Simonnak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberek, emberhalász leszel. Erre kivonták a hajójukat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Szóval egy új helyzettel találkozott Péter. Nagyon újjal. Az, hogy nem fogott semmit, az még annyira nem volt új, mert szerintem azért egyszer-kétszer előfordult már a néhány évtizedes munkavégzése során. Az, hogy beül egy idegen ember a hajójába, és azt mondja, hogy vigyél már egy kicsit beljebb a vízre, hát nem tudom. De hogy végig is kell hallgatnom ezt az idegent, na azért az ma új volt. Mert Péter azért egy ilyen, hogy mondjam, két lábbal a földön járó emberke volt, korábban is biztos találkozott olyan helyzettel, és ha nem volt kedve végig hallgatni, akkor vagy elzavarta, vagy ő ment el. De a hajóban nem tudott elmenni. Nem volt appelláta, végig kell hallgatni. Aztán ez a Jézus nevű ember azt mondja neki, hogy fogja, na, halászunk. Hát de ács volt, nem? Na most az ácsok nappal dolgoznak, a halászok meg éjjel. És különben is, honnan tudja az ács, hogy mikor kell halászni, és hogyan? Aztán kidobja a halat, nem fogtuk semmit, jó van, még, még egyszer kidobom. Aztán megint új helyzet, mert ennyi halat sem fogott még. Megint új helyzet. Na és kimondta Péternek, hogy bűnös vagy. Mert azt olvastuk a 8. versben: menjen tőlem, mert én bűnös ember vagyok, uram. Na ezt kimondta neki. Ugyanaz, aki Ádámnak azt mondta, hogy figyelj, mesztelen vagy, kéne valami ruha. Megszólalt a lelki ismerete. Szerintem egy csomó dolog lepörgött hirtelen nyilván Péter agyába, hogy mi minden is történt, de ilyen még sose. Na most ez egy annyira új helyzet, hogy vagy kibírom, amíg partot érek és futok, de ő nem ezt választotta, hanem kivonták a hajókat a partra, mindent ott hagyva követték Jézust. Jó választás az újra. teljesen új helyzet volt, és még hozunk egy néhány példát Péter kapcsán az újra. Nem tudom, hogy gondolkodtatok, hogy milyen dolog lehet ez? Szóval beköltözik valaki a lakásotokba, hogy akkor most innentől kezdve itt rendeztem be a stúdiómat, és innen megy az adás az világra. Mi van? Szóval körülbelül ilyen helyzet. És belecsúszik egy újba, és Péter azt mondja, hogy nekem kell ez az új. De Péter szeretett ilyen hirtelen döntéseket hozni. János 13.3-tól. Jézus jól tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt véve körülkötötte magát, aztán vizet öntött a mosdósába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg a lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt: ha nem moslak meg, semmi közöm hozzád. Erre Simon Péter: Uram, ne csak a lábamat, kezemet meg a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mint. Mert tudta ki árulja el, azért mondta, hogy nem vagytok mindnyájan tiszták. Két fontos személy, Jézus és Péter. Jézus is valami teljesen újat csinál. De úgy olvastuk, hogy tudja, hogy az atya mindent a kezébe adott, és azt mondja, hogy akkora hatalom van a kezemben, hogy azt is megengedhetem magamnak, hogy megmosom a tanítványok lábát. Nem fogja csorbítani a hatalmamat és a nagyságomat. Aztán odaér Péterhez, Péter meg zavarja ez az egész dolog, mégiscsak úgy tekintett rá, hogy te vagy az Isten báránya, hát az enyémet ne, de akkor meg nincs között hozzám, akkor meg tetőtől talpig, de azon meg már túl vagyunk. Szóval Péter két véglet, akkor inkább minden. Aztán Péter mégiscsak szeretett halászni, vagy hát úgy gondolta, hogy ahhoz ért. János 21-ben, amikor reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az, akkor Jézus megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennit valótok? Így válaszolta neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtak. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter ezt meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, bevetette magát a tengerbe és kiúszott. Szóval Péternek megint csak gondjai vannak ezekkel a halakkal. De honnan tudták azok a halak, hogy melyik a hajónak a jobb oldala? A bal oldalon nem volt egy se. A jobb oldalon meg annyi volt, hogy nem lehetett kihúzni jóformán a hálót. A két oldal között meg volt 2-3-4 méter távolság. Megint egy olyan helyzet, ami egyszer már találkozott Péter, majdnem úgy tűnik, hogy nem esett le neki első pillanatra, hogy mi történt. Mert hogy akkortól kezd reagálni a Biblia szerint, amikor János azt mondja neki, hogy az Úr az. És akkor Péter, ugye Jézus kicsit elbeszélget vele, kis külön óra. Aztán Apcsel 2.14. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem lakója, vegyétek ezt tudomásra, és figyeljetek szavamra. nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök szellememből minden halandóra. Profétálnak fiaitok és leányaitok. Ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgálóimra és szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban szellemekből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fent, jeleket a földön lent, vér, tüzet, füst felleget. A nap sötétté válik a hold vérré, mert eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Még olvashattuk volna tovább is. Péter első evangelizációs prédikációja. Szóval ő is eljutott az elsőig. Mert hogy előtte még nem csinált ilyet. Új helyzet. Abszolút új. És olyan valakiről beszél nagy meggyőződéssel, nagy hittel, nagy bizalommal, aki az első számú ellenség volt éppen abban az időben. Meg még utána is egy darabig. Még a Saul nevű ifjú még igencsak hevesen üldözi mindazokat, akik Krisztus tanítványainak vallják magukat, és Péter róluk beszél. Nem is rosszul. Mondjuk 3000 megtérő nem is olyan rossz prédikáció. De új helyzet. Szóval, ha azt mondod, hogy igen, szükségem van az újra, akkor tessék belenyugodni, hogy mindig lesz egy olyan pillanat, amikor először kerültél abba a helyzetbe. Mert amikor már századszor mész prédikálni, sokkal könnyebb. Most a saját példámat föl se hozom. Ott még a 100 se volt elég szerintem, na mindegy. Aztán megint csak egy új helyzet. Abcsel 3-3. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, a hamisnát kért tőlük, Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk, felnézett rájuk remélve, hogy kap tőlük valamit. És Péter így szólt, hogy ezüstöm aranyom nincs, de ami van, adom neked, a názareti Jézus nevébe kelj fel és járj. Jobb kezénél fogva felemelte, annak megerősödött a lába, bokája talpra ugrott, járt, bement velük a templomba, járkált, ugrálnozott és dicsérte Istent. Megint új helyzet. És azt kellene mondanunk, hogy tényleg kezd beérni mindaz, amit ami Jézus mondott Péterre. Lesztek tanúim. És megerősíti jelekkel és csodákkal. És igazából azt is lehetne mondani, hogy hát Péter elindult most a siker útján. Aztán ott volt Lidda. Közel volt Joppéhoz, meghallották, hogy Péter ott van a szomszédba, áthívták, föltámasztja Tábitát. Most már tényleg sikeres tanítvány, ugye? Most még mi új jöhet? Nyugi, jön. Abcsel 10-9. Másnap, amíg ők úton voltak, már mint a katonák, és ahogy városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni, közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, látomása volt, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre, benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara, és ekkor hang hallatszott, kelj fel Péter, öld és egyed. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram. Soha nem dennék semmi közönségeset vagy tisztátalan. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben így történt, azután azonnal felemelkedett az égbe. Na most, ha ezt a történetet elolvasod, nem gondolkodsz rajta, akkor ez egy jó történet. De Péter egy zsidó ember volt. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, akkor azt mondta, hogy menjetek el a zsidó falvakba, városokba, de a pogányokhoz ne menjetek. Amikor a szírofinicai asszony jött, akkor azt mondta, hogy nem jó elvenni a fiak kenyerét és odadobni a kutyáknak. Aztán egy villanásnyi, tegyetek tanítványokká minden népet, azt szerintem a zsidó tanítványok simán elengedték a fülük mellett, mert hát ők zsidók voltak. Most pedig azt mondja a látomásban Isten Péternek, hogy menj el Kornéliushoz. Római katona, leigázó, kiszipolyozza a népünket, adót kell fizetni, menj el hozzá. Ahhoz, hogy Péter ezt megtegye, az összes eddigi neveltetését félre kellett tennie. Mindent. Új alapokra kellett helyeznie az Istennel való kapcsolatát. Amiben évtizedeken keresztül élt, azt kellett félretenni, és engedelmeskedni annak, amit a mindenható mond. Nehogy azt itt, hogy ez egy könnyű döntés. Nem csoda, hogy háromszor meg kellett ismételni, mire Péternek a, hogy is mondjam, sok-sok tudással megtöltött szürke állományába belecsimpaszkodott az a gondolat, hogy lehet, hogy tényleg mégiscsak meg kéne tennem. Minden zsidó neveltetési dolgát ki kellett dobnia. Mert ugye a zsidók úgy kezdtek, hogy én zsidó vagyok, ti meg így jártatok, pogányok vagytok. Ennyi.
Az ígérete miénk?
Amikor ugye meghallják a vezetők Jeruzsálembe, akkor fölháborodnak, hogy a pagányhoz mentél be. Hát ez volt a zsidó mentalitás. Na, most ezen kellett áttörni Péternek önszántából, mert volt egy látomás. Péter először még nagyon lelkes is volt, én aztán ilyet nem. A szokásos mentalitás, a péteri mentalitás. Én soha nem tettem ilyen, most se fogok. Meg kéne. Most komolyan? Menjek el a pogányokhoz? És igen. Szóval, amikor a mindenható belép az életedbe, akkor elkezd vezetni a, úgy szoktuk mondani, a Krisztus követés útján. És jönnek az új dolgok. És lehet, hogy időnként nagy váltások következnek. Nincs biztosíték. Figyelj, amikor Péter elindult, hogy elmegy Kornéliushoz, nem tudta, hogy mi fog történni, megtérnek-e, lesz-e gyógyulás, semmit nem tudott. Sőt, ha kicsit messzebb gondolkodom, akkor még lehet, hogy az is fölsejlett benne, és ha majd hazajövök, megköveznek azért, amit tettem. Mert hogy ez még bevett gyakorlat volt. Szóval nagyot lépett itt Péter. És milyen jó, hogy nagyot, lépett. Jó, pogányokat elérte volna az evangélium Péter nélkül is természetesen. Csak a súlyát szeretném érzékeltetni. Szóval ne ijedj meg, ha az az érzésed, hogy Isten valami új dolog felé akar vezetni. Azt nem mondom, hogy fejvesztve szaladj neki, és mindent fogadj el, és csináld, de azt igen, hogy ne söpörd le. Inkább kérdezgesd a Szent Szellemet. Mi a célja vele? Péternek is megmondta, akkor neked miért nem mondaná meg? Pontosan megmondta Péternek. Három ember jön, téged keres, menj el velük, én küldtem őket. Még ezen felül még az is érdekes, hogy Kornéliussal egy angyal beszélget, de az angyal azt mondja, hogy küldje Péterért, majd az elmondja, hogy mit kell csinálni. És nem az angyal mondja el Kornéliusnak az evangéliumot, hanem embert küld oda Isten. Szóval Isten együtt munkálkodik velünk, ha hagyjuk. Ha igent mondunk, az újra. Nyugodtan kérdezd meg azokat a jó hívő szokásaidat, amelyeket már évtizedeken keresztül gyakorolsz. Lehetne ebbe valami újat belecsempészni? Tudnék példákat mondani, de nem akarok. Szóval, ha eddig egy lábon ugrálva imádkoztál, akkor most ugrálj páros lábbal. Szóval, értitek, nem komolytalankodni akarok, és nem ötletelni akarok, hanem kérdezd már meg egyszer a Szent Szellemet, hogy mit csináljak másképp. Hát ezt szoktam 15 éve, 25, 50, nem tudom. Csináljak valamit másként. Hát, ha van egy jó ötlete. Figyelj, nem kell megijedni, hogyha új dolgokkal találkozol. Először kellene imádkozni egy rákos betegért. De uram, hát a múltkor fogfájásért imádkoztam, az se gyógyult meg. És Péter egyszer se prédikált tömeg előtt, azt egyszer megtette, akkor 3000-re megtértek. Jót tette volna, ki hagyja? Hát nem. Az, hogy valami új, az önmagában is ijesztő tud lenni, és nincs biztosíték a sikerre. Na de a megszokottnál van biztosíték a sikerre? Csak az már olyan ismerős, kényelmes, tudjuk a határait, csak hogy Istennél van új. Tudod, azt mondja Jézus az egyik példában, hogy az új bort azt új tömlőbe kell tölteni. A tömlő az a külső. Ha a belső megváltozott, akkor előbb-utóbb meg kell jelenni a külsőn is. A külső nem maradhat a régi, ha belül új bor van. Valahol meg kell jelenni a kívül is. Szóval, mit csinálok az újjal? Igent mondok rá, hajlandó vagyok vele foglalkozni, vagy simán lesöpröm. Vannak olyan új helyzetek, amelyekből nem lehet kilépni. Mondjuk, amikor azt mondták, hogy Covid van, és nem lehet gyülekezetbe járni, abból nem tudták kilépni. De ez új helyzet volt, csak kényszer volt. És amikor lehet gyülekezetbe járni, és mégis más dolgom támad, akkor az én döntésem volt, hogy nem jöttem. Szóval a döntés megmaradt nekünk. Vannak, amelyeket csak tudunk venni, új szituációk, és vannak, amelyeket elfogadhatunk. Keres egy újat a héten. Na, Istennel kapcsolatban az összes többi úgyis adja magát, azt nem kell külön keresni. Hát, ha kiderül, hogy olyan csatornát tud megnyitni a mindenható, amit el se képzeltél eddig. Hát, ha egy sima, egyszerű, hétköznapi apróságot úgy meg tud változtatni, hogy a homlokodra csapsz, hogy hát ezt eddig miért nem így tettem. És vigyázz, nem kell túlzottan hozzászokni, mert van új. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.